itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fellobbant az adventi koszorú második gyertyáján is a láng az Egri-Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán, december 6-án szombaton délután. A programra adventi műsorral készültek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Az érkezőket Hernád Fői Csaba igazgató köszöntötte. Majd pedig Herbst Ádám, a belvárosi főplébánia káplánja adott lelki útravalót a résztvevőknek. Úgy fogalmazott, advent második vasárnapja az útkészítésről szól, készítsétek az Úr útját. Az adventi időszak egy lehetőség nekünk, hogy együttműködve a Jóistennek a kegyelmével elkészíthessük az utat, hogy megérkezhessen hozzánk, és megszülethessen az Úr Jézus, nem máshol, mint a mi szívünkben, hogy a találkozás létrejöhessen. A remény erejére és a béke értékére hívták fel a figyelmet a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésének felszólalói szombaton Kecskeméten. Az eseményen Szabó Zsófia, DPK nagykövet felidézte, hogy kisfiának arról beszélt, hálát kell adniuk, hogy Magyarországon béke van, amit meg is kell tartani. Tápai Szabina, kézilabdázó, háromgyermekes édesanya, erre reagálva elmondta, hogy számos helyen élt a világban, de Magyarországon biztonságban érzik magukat, és az otthon neki itthon van. Fekete Rajmund történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója úgy vélte, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump lett, azt jelenti, hogy Magyarország a békepolitikájában reális esélyt és nagyon erős szövetségest kapott. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyermekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából szombaton a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelementűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója, a közmédiának ismertette, a cégcsoport az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már 5. éve ad Mikulás csomagokat az átmeneti otthonokban élő gyermekeknek országszerte. Hozzátette, a vállalatnál kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást. Elkészült és online elérhetővé vált a Magyarország katonai birtokba vétele 1944-45 című települési szintű komplex háborús adatbázis, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár közös munkájának eredménye. A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatása szerint feltárták és egy átfogó adatbázisban egyesítették a levéltárakban őrzött forrásokat, adatokat a II. Világháború idején Magyarország területén zajlott hadműveletekről, aminek köszönhetően a felhasználók és kutatók minden korábbinál jobb képet kaphatnak e sorsfordító történelmi évek hadi eseményeiről. Két utat zártak le Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt, közölte az Útinform. Tájékoztatásuk szerint az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig zárták le. Szintén áradás miatt nem lehet közlekedni Drégely-Palánk és az országhatár között sem. Egyszerre vonul fel a kultúra, a tradíció és az innováció a Gödöllői Királyi Kastélyban, pénteken megnyílt ékszerkiállításon, amely az osztrák császári és magyar királyi család udvari beszállítója, a Köcher dinasztia csodálatos munkáit vonultatja fel, mondta a tárlat megnyitóján Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, az a cél, hogy az elkövetkező években mindenki úgy láthassa a Gödöllői Királyi Kastélyt, ahogy Erzsébet királyné látta egykoron. A mostani 2 éves előkészülettel megvalósult kiállításon olyan csodákat láthat a közönség, mint például Erzsébet királyné brossa, vagy Mária Valéria főhercegnő menyasszonyi ékszerei. Közös erőfeszítésünkkel a kastélyt fenntartó alapítvánnyal, az állammal és az önkormányzattal az elkövetkezendő években 40 milliárd forintból újul meg a kastély, fogalmazott Hankó Balázs. Végül a hétfői időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult, párás, tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként hazánk északnyugati felében gyenge intenzitású eső valószínű. A déli délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Híreinket hallották.
Yeah, God. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont szokásos Betlehem készítő felhívásáról lesz szó. Utána egy tiszavárkonyi megújult feszületről hallanak. Most szerkesztőtársam Farkas Erzsébet riportját hallják.
Hernád Fői Csabával, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont vezetőjével beszélgettek advent szent idejében arról a Betlehem készítő pályázatról, amely már hagyományteremtő céllal minden évben megrendezésre kerül. Gondolom így van, és így lesz ez idén, 2025-ben is. Már hanyadik alkalommal?
Ez pontosan, mi is azon gondolkoztunk, hogy amióta 2016. február 2-án megnyitottunk, talán az első évben, illetve egyszer a Covid időszaka alatt nem volt, de egyébként minden évben megrendezésre került a betlehemi kiállítás, úgyhogy ha minden igaz, akkor ez a 8. alkalom lesz immár, amikor tényleg egy felkérést küldünk el a főegyházmegye területén található óvodákba, általános iskolákba, gimnáziumokba, és kérjük a fiatalokat, hogy teljesen szabadon választott, bármilyen megoldással készített betlehemeket készítsenek, betlehemeket alkossanak, és hát, hogy azokat küldjék be hozzánk. Idén is 2025. december 10-éig várjuk az elkészült alkotásokat.
A 8-as a végtelenség jele, hát én kívánom, hogy végtelenül sokáig sikerüljön ezt a pályázatot meghirdetni és kiírni. Kijelenthetjük, hogy nagy népszerűségnek örvend ez a pályázat. Ön is így látja ezt, és ezt tapasztalja az évek alatt?
Igen, és hát néha megkérdezik, és akkor nagyon őszintén el szoktam mondani, hogy talán az egyik legszebb ajándék, amikor ezek a fantasztikus, és tényleg nincs két egyforma, csak a téma ugyanaz, de erre a témára készült rendkívül változatos betlehemek megérkeznek, és mindig nagy az izgalom, mert hogy azért általában a végére szokott megérkezni a legtöbb, illetve akkor látjuk, hogy azért igen sokan pályáznak, és hát bizony az elmúlt évek során volt, amikor hát 100-150 körül, de volt, amikor 250-nél is több pályázat érkezett meg. Úgyhogy amikor a zsűriző bizottság meglátta ezt a rengeteg munkát, hát bizony igencsak nagy bajba voltak. És hát volt olyan időszak, amikor a 3 díjon kívül 10 külön díjat is kellett adni, mert nem lehetett elmenni úgy a betlehemek mellett. Hát tényleg nagyon ötletesek, és hát rendkívül különleges technikákkal készítik el ezeket a pályamunkákat, betlehemeket, úgyhogy tényleg várjuk idén is, és hát bízunk benne, hogy különlegesek, szépek, és hogy sok érkezik majd.
A feltételek nem túlságosan szigorúak, hiszen bármilyen technikával készülhet betlehem. A lényeg az, hogy a betlehem legyen a téma.
Ez így van, tehát nincs még a méret sem. Úgyhogy néha úgy elgondolkozunk, hogy nehogy valaki egy valami nagyon-nagyon nagy betlehemet, vagy esetleg egy élő betlehemet hozzon, de voltak már, amikor ilyen 2-3 méteres nagy festett, kézzel készített darabokat hoztak, és hát rendkívül látványosak is. Meg kell mondanom azt is, hogy nagyon sok olyan betlehem van, amely rendkívül magas színvonalon készül. Tehát nagyon míves, nagyon komoly alkotásokat is találunk is. Hát a legkisebbektől, a legötletesebbektől, tehát volt, amikor például sörös kupakból készítettek picike kis betlehemet, de olyan ötletesen valósították meg, kis kupakocska ketté volt hajtva, egy kis gyöngyszem rá lett rajtva a végére, és ugye az volt a kis Jézuska. Tehát és a többi is hasonlóképpen. Tehát olyan érdekes megoldásuk, de elrejtve egy-egy betlehemnek az oldalán egy icipici kis cinke, vagy úgy megoldva a háznak a tetején egy kis fénnyel, egy kis ilyen nagyon praktikus megoldással, hogy azt érzi az ember, hogy a füst szállt átra, az otthon meleges, alatta ott pedig a betlehemi szent család. Tehát tényleg ez szívet melengető, és ez egy rendkívül nagy öröm, és nagyon várjuk minden évben.
Köszönöm szépen önnek a példákat, már csak azért is köszönöm a példákat, mert különösen kíváncsi lennék szubjektív véleményére. Volt-e olyan betlehem az évek alatt, ami különösen kedvencévé vált, amely valami miatt emlékezetes marad az ön számára az évek múltával is?
Igen. Ugye az ember nagyon sok helyen járt, sok betlehemet látott, és hát egy kicsit ki is lehet tekinteni, ugye Olaszország, Róma, Rómában is hatalmas nagy versengés van, ugye ilyenkor a Betlehem készítő időszak, és hát ugye Rómában, szinte az összes templomban, ott az altemplomok oldalsó kápolnákban hatalmas nagy és gyönyörű Betlehemeket készítenek, versengenek szinte egymással, és mégis ugye ott hát elég sokat jártam, láthattam, de mégis azt tudom mondani, hogy amikor egyszer ide behoztak egy kenyérbélből, egy kerek házi kemencében sült kenyérből készített Betlehemet, akkor tényleg az ember egy kicsit úgy megállt és elgondolkozott. A mérhetetlen egyszerűség, a mindennapi kenyér, a tisztaság gondolata megérintette az embert.
Azt említettük, hogy nincsen különösebb szigorú feltétel, de az fontos feltétel, hogy ide kell, hogy érkezzenek a betlehemek. Ide el kell juttatni a pályázóknak azokat a betlehemeket, amelyeket a betlehemkészítő pályázatra szeretnének benyújtani. Ez egy fontos kritérium.
Nagyon fontos kritérium, úgyhogy mindig a pályázat kiírása után, azért az novemberben, november közepén megtörténik, utána december 10-ig kérjük. Szokott egy kis csúszás lenni, de ezt tudják a zsűritagok is, úgyhogy még az utolsó pillanatban készített betlehemeket is még egy kis csúszással is várjuk szeretettel, és hát azért egy kis apróságot is szoktak kapni a betlehemkészítők, rögtön amikor megérkeznek a betlehemek, úgyhogy bízunk benne, hogy időre ideér idén is az összes betlehem.
Megérkeznek a pályaművek, és kiállításra kerülnek itt az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpontban. Milyen időintervallumban tekinthetők meg ezek a pályamunkák? Mert tényleg, ahogy ön is említi, szebbnél szebb és kreatívabbnál kreatívabb munkák születnek.
Gyönyörű az érseki palotának az aulája, egy igazi fogadótér, és ez mindig nyitva áll a látogatók előtt, tehát nyitvatartási időben, tényleg térítésmentesen bárki be tud sétálni, körül tud nézni, és pontosan ebben az időszakban, amikor egy kicsit hűvösebb is van, talán egy kicsit itt egy pár fokkal jobb az idő, és itt állítjuk ki, úgyhogy onnantól kezdve, amikor az első betlehem megérkezik, onnantól kezdve egészen február utolsó napjáig kiállításon szerepelnek az összes pályázat, és itt pedig aztán külön jelezzük is, illetve egy asztalra, vagy összecsoportosítjuk a győzteseket, külön díjban részesülteket, és hát tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, de azon kívül óvodákat, iskolákat, gimnáziumokat, akik éppen erre járnak, hogy egy kicsit itt betérve tényleg ezt a rendkívül látványos és kreatív anyagot, illetve betlehemet meg tudják tekinteni.
Kedves hallgatóink, nem véletlenül készül ez a riport, mert hogy egyrészt szeretnénk beszámolni a betlehemkészítő pályázat népszerűségéről, közkedveltségéről, de ugyanakkor áruljuk el a hallgatóknak, december 5-én beszélgetünk egymással, december 10-ig bizony még van idő, tehát aki most éppen hallgatja ezt a riportot, és felmerül benne a szándék, az ötlet, hogy szeretne ezen a pályázaton részt venni, számára is nyitottak a lehetőségek, ugye?
Így van, nyitottak a lehetőségek, megkeresnek minket több helyről is, volt olyan, hogy tehát nem a kifejezetten meghirdetett egyházi iskolákból jöttek pályamunkák, Budapestről érkeztek, de most van egy olyan lehetőség is, hogy talán Nyíregyházáról hoz egy hölgy egy olyan betlehemet, ami a Vatikánban volt, és ahol minősítették, tehát díjazták is ezt a gyönyörű alkotást. Úgyhogy, ha minden jól megy, talán ő Nyíregyházáról ezt az alkotását elhozza.
És ha december 10-ig beérkeznek a pályaművek, akkor utána egy kiállítás megnyitót is rendeznek önök? Tehát lesz ennek egy ünnepélyes megnyitója ennek a tárlatnak? Mik a tervek?
Igazából nincs megnyitó, hanem sokkal fontosabb dolog van.
A zsűrizés.
A zsűrizés, így van, az 12-én lesz, és itt most a zsűri bizottságnak az elnökét, Novákné Lakár Zsófiát, az Egri Dobó István vár igazgatóját kértük fel, aki nagy szeretettel vállalta el. Mellette pedig az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium szakmai igazgató helyettesét, Tóth Verát, valamint tényleg, hogy egy atya is, a Cárán Bálint érseki titkár atya, akik részt vesznek a zsűri munkájában, de ez ugye 12-én lesz, tehát addig még várjuk azért a pályamunkákat. Ami viszont fontosabb a megnyitótól, mert hogy Rómában Ugye a Szent Atya, ez egy régi hagyomány, mindig a harmadik, az öröm vasárnapján áldja meg a Szentpéter téren a betlehemeket, tehát ennek párhuzamaként itt is 13-án a gyertyagyújtás után az Atya megáldja a betlehemeket, és tulajdonképpen onnantól, ha hivatalosan azt lehet mondani, megtörténik a hivatalos megnyitó, és hát addig is, de azt követően is, egészen február végéig megtekinthetik az alkotásokat.
Milyen igaza van, valóban ez a legfontosabb, akkor megáldott és megszentelt betlehemekben gyönyörködhetünk majd.
Ez így van, és tényleg mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, nem csak a gyertyagyújtásokra, hanem egy kis betlehemi sétára is, és hát bizony itt a téren, ha már egy kicsit lehet a marketinget is mondani, akkor itt a faházakban nagyon finom, kézműves lekvárokat, szörpöket, gyönyörű dísztárgyakat, az érseki palota részéről pedig forró italokat, ajándéktárgyakat tudnak vásárolni.
Fontos ez is, hiszen minden évben beszámolunk, élőben is beszoktunk jelentkezni az érseki palota turisztikai látogatóközpont udvarán található adventi vásárról. Idén is van tehát, és lesz is adventi vásár, várják a fabódékban a kedves érdeklődőket, és nem utolsó sorban lesznek adventi gyertyagyújtások minden héten szombaton.
15 óra 30. Így van, minden héten szombaton 15 óra 30 perckor, ugye úgy kezdjük, hogy óvoda, iskola, és akkor a gimnáziumok, akik meggyújtják, és egy nagyon szép kis műsorral, atyai gondolatokkal, illetve gondolatok mellett gyújtjuk fel a lámpákat.
Ön is tagja a zsűrinek? Idén ön is tagja lesz, vagy azért, ha nem is megnevezett zsűritag, de gondolom mindig ott segítkezik a zsűri munkájában?
Nem szoktam.
Nem? Pedig azt
mindig
gondoltam volna.
Mindig megvannak a kedvencek, és olyan érdekes, hogy ahogy érkeznek a betlehemek, úgy tágul a kör, hogy hú, ez is nagyon tetszik. Hú, hát ez még jobban, de azt se szabad kihagyni. Akkor jönnek az ötletek. Tehát az az igazság, hogy hát nem akarok ilyen nagy dolgokat, de én mindenkit díjaznék, mert minden egyes munka mögött hihetetlen sok munka, és hát gondolatok, tényleg nagyon szép gondolatok indulnak el, és hát tulajdonképpen ennek ez a lényege, hogy a készületi időben, a karácsonyt várva, a kis Jézuska születését várva, azért a gyerekekben megszülessen ennek a gondolata, ennek az öröme, ennek a készületi időnek a várása. Tehát tulajdonképpen nem szoktam részt venni a bírálatban, mert még véletlenül se akarom befolyásolni a szakmai zsűrinek a döntését.
És ön mindenkivel elfogult lenne.
Ez így igaz. Nem tudnánk igazán tényleg jól dönteni, szerintem.
Ha betlehem készítő pályázatról beszélünk, azért azt említsük meg, hogy az egri érseki palota turisztikai látogatóközpontnak is van egy csodálatosan szép betleheme, amelyet az udvaron mindenki megtekinthet.
Igen, és hát nem olyan rég, 2 évvel ezelőtt sikerült egy nagyon szép és nagyon tényleg szép betlehemet oda elhelyezni. Ami viszont különlegessége, hát nem különlegessége, hát ami normális is, hogy azért a betlehembe a gyerekek mindig jönnek, és kérdezik, hogy hol a kis Jézus. És akkor mondjuk mindig, hogy hát még nem született meg. Készülni készülünk, várni nagyon várjuk, de ő csak majd 24-én kerül a helyére. Úgyhogy itt a téren egy kis forradborozás, forró tea mellett tényleg egy kicsit lehet fotózkodni, nézelődni. Ja, és minden szombaton a gyertyagyújtás mellett a Borsod Nádasdiak is jönnek, és az ő Hungarikum Molnár kalácsütésükkel teszik még változatosabbá, és hát egy kicsit kulináris, gasztronómiai élvezetté ezt a délutánt.
Advent szent idejében beszélgetünk. Köszönöm szépen Hernád Fői Csabának, az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont vezetőjének a beszélgetést, és riportunk végén arra kérem, hogy hát ismételjön magát, mert hogy oly sokszor megfogalmazta már, hogy szeretettel várják az érdeklődőket, de milyen személyes gondolatokkal is tudná még invitálni a kedves hallgatókat az intézménybe, az adventi vásárra, és nem utolsó sorban a gyertyagyújtásokra.
Az advent időszak az mindig egy készületi időszak, és az emberben a rohanó világban azért, hogy egy kicsit elcsendesüljön, vagy egy kicsit talán a szív békére leljen, ahhoz kell egy olyan környezet, ahol ezt megtalálja. Így az érseki palotában azért tényleg szakrális térben, tehát rengeteg olyan tárgyban gyönyörködhet, időnként az időszaki kiállítások, most éppen a római Santo Stefano Rotondo kiállításunk van folyamatban, tehát az is egy rendkívüli magyar nemzeti kapcsolatokkal bíró kiállítás, és hát mindezen kívül pedig tényleg a Betlehem készítésnek az alkotásaiban gyönyörködve, egy kicsit a téren, a zene, a karácsonyi zene melletti kis nézelődésre, illetve a gyertyagyújtások alkalmával azra pár gondolatra, amit az atyák közvetítenek. Én úgy érzem, hogy mindenképp érdemes, célszerű időt szakítani, és hát ebben a térben, ebben a közegben valószínű, hogy az ember egy kicsit jobban el tud mélyülni, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenkit nagy szeretettel várunk, és hát hívunk a karácsonyi készületi időszakban.
Az elmúlt percekben az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont idei Betlehem készítő felhívásáról Farkas Erzsébet riportját hallották. Műsorunk második részében úti célunk a tiszavárkonyi szőlők, ahol egy néhány éve megáldott útmenti feszület történetét rögzítettem Szűcs Csabánéval és Fazekas Bélával. A 2023. május 14-i riportunk ismétlését hallják.
A tiszavárkonyi szőlőben áll a Fazekas kereszt, de ez már igazából egy új kereszt, igaz?
És más helyen van. A községnek egy járható szebb területére lett kihelyezve, abból kifolyólag, hogy a Fazekas ház kihalt, a Fazekasok kihaltak, az öregek, megüresedett az épület, a kereszt tönkrement, és ezáltal lett nagyanyáink tiszteletére ez a új kereszt egy közterületre kitéve mindenkinek.
Kezdjük ott, ahol a régi kereszt története kezdődik. Vissza lehet addig menni az időben?
Ezt beszélgettük, hogy nem is igazán tudjuk, hogy mikor állította Fazekas István és Héda Mária ezt a keresztet. Gyakorlatilag ők a kereszt állítással a hitüket, Isten felé irányuló szeretetüket akarták kifejezni, illetve azt, hogy megköszönjék a termést, a mindennapok segítségét, amit ők Istennek tulajdonítottak, és ők vallásos család voltak, és hogy felállították ezt a keresztet, én gyerekkoromtól visszaemlékszem arra, hogy mindig volt a keresztnél virág, tehát azon kívül, hogy ez a kereszt ott volt, ápolták is ezt a keresztet, és ahogy Béla elmondta, sajnos meghaltak a nagyszülők, utána meghaltak a gyerekek, a Béla szülei, nagybátyai, és elkerültek az ő gyerekeik innet, és az a ház üresen maradt. És az enyészeté lett ez a kereszt, és akkor jött egy ilyen ötlete Bélának, hogy olyan jó lenne ezt a keresztet újraállítani, mi a véleményünk. És hát ugye természetesen mi is, mint Isten hívő és vallásos emberek, azt mondtuk, hogy maximálisan támogatjuk ezt az ötletet, és akkor elindítottunk a lakosság felé is egy megkeresést, és hál' Istennek sokan egyetértettek, és támogatták ezt az ötletet, és akkor így készült el.
Akkor, ha jól veszem ki, az eddig elmondottakból az ön nagyszülei állították ezt a keresztet?
Ezt igen. Gondolom a 900-as évek elején valamikor, mert 22-ben halt meg nagyapám, és ez előtte lett állítva a kereszt.
Azt mondták, hogy hálából a mindennapi segítségért, de volt valami olyan motiváció vagy indíték, amiről esetleg többet tudnak?
Hát nem. Nem tudunk, nem tudok róla, hogy mi hozta őket. Én még nagyon gyerek voltam. Akkor mi nem érdekeltek meg ezek a dolgok, ahogy már emberé kezdtem válni, meg megcsaládosodtam, aztán érdekeltek nekem a Isten utáni dolgok, meg a templomba járás, meg a kereszt, meg ez a valami, és így jött ez az ötlet, hogy ne hagyjuk mulandóba, vagy veszendőbe ezt a dolgot, és akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy összefogást, segítsenek az emberek, a helyiek, és közösen létrehoztuk ezt az új keresztet.
És ha jól tudom, ez egy állomása volt a zarándokoknak, a búcsúra menőknek?
Az a helyzet, hogy a Fazekas birtokon úgy nevezem, valamikor a 30-as években volt itten búcsú. Csak azért maradt ez abba, az a búcsúzás, vagy búcsúi szokások, mert itt egy embert megöltek. és akkori hatalom valamilyen formában eltiltotta. Aztán beszélt, a mi földökön volt a gyepnek, akkor majdnem azt mondani, hogy vásártér szerint, ezen a Fazekasféle birtokon, és ezen volt a búcsú annak idején. De mikor ennek a Rácz úrnak, vagy a Rácznak kifordították a belét úgy, hogy apám látta, hogy a hasát viszi a kezébe, vitte bele itt a koma. És az ugye elhalt, és azután ez a búcsú megszűnt.
Ez a búcsún történt.
Ez búcsú napján történt, amikor ez, de ugye többet nem tudok el róla mesélni sem, meg nem is tudok róla semmit sem mondani sem. De ezt azért tudom merem mondani, mert ezt apámtól hallottam, ezt elmondotta. Meg nagyanyám is mondott.
Igen, hát a nagyon régi időben ugye ez az iskola düllő. Ami azt jelenti, hogy itt velünk szemben volt egy iskola, ahol volt egy kápolna. Tehát ha visszamegyünk a régi időre, talán fejlettebb is volt a Várkonyi szőlő, mert akkor még volt egy kápolnája, egy úgymond imaháza, csak árvízkor megsemmisült minden. És utána már nem volt, aki újjáépítse, rendszerváltás, egyéb dolgok, tehát itt már a politika is közrejátszott, ami hál' Istennek most már azért megszűnt.
Egyébként a régi keresztből valamit hát sikerült menteni az újra, az újba?
Nem, semmit sem, mert már annyira, hogy az lemez kereszt volt, maga Jézus az lemezből volt, majd a 70-es évek elején valamikor, akkor apámnak az öccse, aki Budapesten élt, az hozta rá a betonból készült Jézuskát, így mondjam. De ugye mivel elhette az idő a fát, eldőlt, az is összetört, a mai napig ott ma összetört Jézuska a kertbe. A keresztfával együtt.
És most keresztdőlőnek hívják ezt a részt? Új nevet kapott?
Nem. Erről kapta a keresztről, kapta a keresztdőlő nevet. Ez meg a itt lévő iskoláról kapta az iskola nevet. A posta meg...
Igen, a harmadik utcában volt egy posta, és az meg posta dűlő lett. Tehát ilyen úgymond nevezetességekről nevezték el, és nem utcának dűlő, kész.
Tetszett említeni az összefogást, ugye?
Igen.
Ami megelőzte azt, hogy a kereszt felállítódjék, ez hogy volt?
Indítottunk egy közvéleménykutatást. És akkor, ahogy szokott ilyenkor lenni, volt azért hideg-meleg, és amikor már az volt, hogy most már ezt mi megcsináljuk, akkor kiírtuk azt például internetre, hogy elindul ez a keresztfelállítás, és akkor aki úgy gondolja, társadalmi munkával anyagilag támogathatja. És akkor nagyon sokan pénzbeli támogatást adtak, többek között a Karai Örömút Egyesület, Karai Egyházközség. Sokan támogatták anyagilag, és akkor ebből tudtunk fedezni olyan dolgokat, hogy megvenni a Jézus testet például, akkor kifizetni különböző dolgokat. Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól is. A Tiszavárkonyi önkormányzattól járdát adtak, kerítés az anyagot, festéket kifizett. Tehát ami nekünk sok pénzben nem nagy összeg volt, de nekünk mégis sok volt, és akkor közösen lett felállítva maga a kereszt. Egy évig úgy volt, hogy nem volt rajta a test, és akkor, amikor már teljes egészében minden készen volt, majdnem, hogy parkosítva is, akkor volt az, hogy akkor legyen egy kereszt szentelés, és akkor azokat, akik hozzájárultak, meg gyakorlatilag mindenkit hívtunk erre a ünnepségre. Elsősorban ugye a család, és itt is úgy történt, hogy adományok, amiből utána egy agapét lehetett rendezni, egy műsorral, versekkel, zenével. Tehát én úgy érzem, hogy egy színvonalasan megrendezett keresztszentelést tudtunk csinálni.
És hányban is volt ez?
2020. júniusában. Június 27-én volt a szentelése neki. Előtte, ahogy mondott az Éva, egy évig ugye ott állt a keresztül üresen, mert nem volt rá ez a Jézuska. És így alakult ki, ez lett a vége.
Ott tartjuk az adventi vasárnapokat, ünnepeket, tehát ott is most már ebben az évben megpróbáltuk nívósabbá tenni, úgyhogy minden hétvégére egy-egy műsort, egy verset, egy dalt beraktunk, amit egy ekkora településtől meg lehet tenni.
Azóta is ugye takarítjuk, rendbe tartjuk a helyét, az idén újra lesz festve az egész, és hát már még látjuk továbbiakban, hogy mit hoz a sors.
A Tiszavárkonyi szőlőkben álló Fazekas kereszt történetét Szűcs Csabáné és Fazekas Béla mondta el. Mai műsorunk ezzel véget ért. Szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Fehér József nevében is lassan búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz vagy harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat másokkal is megismertethessük. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tigovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunk első felében Suhaj Renát, a motivációs előadót, a Miskolci Híd Közösségi Központ vezetőjét tevékenységükről, illetve az intézményben megtartott dohányzás leszoktató programról kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ezt követően az édesítőszerek hatásáról lesz szó. Kérem, tartsanak velünk!
Ilyen leszoktató programok bizony szép számmal akadnak. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok ember számára gondot okoz, hogy miként, hogy milyen segítséggel tegye le ezt a bizonyos cigarettát, és mindent megpróbálnak, de nem mindig sikerülnek ezek a próbálkozások. Ezért is figyelnek fel a legtöbben az ilyen dohányzás leszokó programokra, mert hogy önmaguk nem képesek megválni e káros szenvedélytől. Mielőtt még a programról, meg egyáltalán erről a vállalkozásról érdeklődnék, a Hídról fogok érdeklődni. Ez a Híd Közösségi Központ mióta létezik, és mire hivatott?
Ez 2023 óta létezik. Embereket próbálunk megszólítani, embereknek próbálunk segíteni különböző területen. Előadtak nálunk például pszichológusok, mentálhigiénikusok, akkor kommunikációs szakértők, addiktológusok.
Tehát, és hogyha jól figyelek, akkor mind az a segítség mind olyan irányba próbál összpontosítani, ami valami módon a gondolkodáson, a lelken keresztül próbálja megfogni az embert, és úgy hatni rá, ugye?
Igen, igen. Tehát az emberek több területen, tehát segítségre szorulnak, vagy segítséget kérnek, viszont tehát nagyon jó, amikor tehát meg is kapják, és általában ingyenesen zajlanak ezek.
És ez lényeges a hídnál.
Igen, 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 az lényeges.
Renáta, kik azok a mi többes számban beszélünk, kik azok, akik ott segítséget nyújtanak a hídnál? Ez egy miskolci szövetkezés, ugye?
Vannak munkatársaim, önkéntesek is, meg szakemberek is, és mi ezt így közösen csináljuk.
Hol van a székhely?
A székhely a Szent István utca 15/A alatt van.
Itt lesz.
A régi szökőkút mellett.
Itt lesz régi szökőkút.
Igen, igen. Itt lesz a Malomszög környékén.
Igen, igen. Ami már nem működik
ilyenkor, ugye.
Tanfolyam is, ugye ez a dohányzásra szoktató program keretében majd. Akkor most beszéljünk erről most. Miért kapott ez ilyen elsődlendű szerepet a dohányzás? Hiszen baromi sok szenvedélye van az embernek, és gondolom, hogy itt lehet válogatni bőséggel, de ahhoz, hogy egy ilyenbe belevágjon egy központ, vagy önkéntesek, vagy szakemberek, ahhoz valamiféle indítatás kellett. Azért, mert sok a dohányos, vagy miért?
A Híd Közösségi Központunkban működik egy sószoba is, és oxigénterápia is, és hát jönnek dohányosok is. És lényegében, tehát...
Innen jött az ötlet?
Igen, nem tudnak leszokni a dohányzásról, vagy már megpróbáltak leszokni, de nem sikerült nekik, és akkor innen jött az ötlet, hogy akkor legyen egy dohányzás leszoktató programunk is.
Na most programok közül, körül, vagy körében, köréből lehetett válogatni. Miért esett a választás éppen erre a bizonyos Roma Linda programra?
Hát,
és egyáltalán mi a lényege?
Ezt a módszert lényegében ez a kaliforniai Loma Linda Egyetem és a kórház orvostudományi iskolájának szakemberei dolgozták ki, és három év alatt Tehát 20 ezer dohányosnál tettek kísérletet a dohányzás megkötözéseinek széttörésére, és hát világviszonylatban a kiképzett aktivisták segítségével kevesebb, mint egy évtized alatt több millió ember leszokott, és ezért gondoltuk, hogy ezt a programot választjuk, és Magyarországon 1992-től használjuk hatékonyan ezt a Léleges Szabadon programot.
Mi a lényege? Azt olvastam róla, hogy nincs gyógyszer, nincs tapaszt, nem árulnak terméket ennek keretében, tehát ez biztos, hogy valami módon védjegy is.
Tehát a program, tehát ilyen csoportterápiás megközelítést követ, amelynek keretében fizikai, tehát mentális vagy morális és szociális segítséget nyújtunk a dohányosoknak, és a résztvevők a következményektől való félelem erősebb ösztönzőkkel ismerkednek meg. Tehát ez az egyik lényege, tehát hogy nem csak a nikotinra összpontosítunk, hanem még a mellékhatásokra is. Tehát nagyobbak sokszor a belső erőnél, tehát ezek az érzelmek, amelyek azért lépnek fel, hogy jaj, mi lesz velem utána.
Tehát a félelmekre kell gondolni, mondjuk, hogy ne legyen tüdőrákos vagy gégerákos az ember, ugye?
És akkor tehát ilyen gyógyszereket, tapaszokat, ugye egyéb szereket nem használunk, nem alkalmazunk, tehát ez is nagyon fontos, ezt is szeretném kihangsúlyozni, de elsajátítunk a különböző fizikai mechanizmusokat, például mint légzéstechnikákat, vagy izomrelaxációt sajátítanak el a résztvevők. Tehát aztán megfelelő élelmiszerek, és ezt is szeretném egy kicsit így kihangsúlyozni, és italok, tehát kiválasztása, a folyadékbevitel, tehát szintén nagyon nagy szerepet játszik itt a leszokásnál. Tehát elmondjuk, hogy milyen élelmiszereket kell fogyasztani, ugye a leszokás idejében, amelyek lassan bontják le a nikotint, mert ugye a zsíros ételek azok gyorsan lebontják a nikotint, és aztán ilyen nagy... Igen, pontosan van a dohányosnak, hogy akkor ismét gyújtson rá. Akaraterő mondjuk nem annyira erős. Itt viszont ezeket az élelmiszereket is bemutatjuk, és az italokat is, és tehát ez egy kétórás ugye program. Majd esetleg gondolom, majd biztos még beszélünk erről, hogy akkor...
Hogy történik.
Igen, de lesz közte szünet is, és akkor a szünetben megtanítjuk a résztvevőket, tehát hogy mit igyanak, hogyan igyanak, és hogy hogyan alkalmazzák.
Na most nyilván nem arra kérem Renátát, hogy most itt adjon tippeket, mert akkor okafogyottá válik ez a tanfolyam, de azért ezt, hogy milyen étkek, milyen italok befolyásolhatják a mi távolodásunkat a dohányzástól, ez sok felvetődik, vagy felkelt is az érdeklődés, mert ilyen oldalról ritkábban közelítik meg. Általában azt mondják, hogy a megszokott mozdulatokat, meg a megszokott a szokásoktól próbáljunk megszabadulni. Tehát az, hogy kávé mellett rögtön rágyújt az ember, vagy kaja után rágyújt az ember, vagy ha ideges rögtön rágyújt, tehát más oldalról próbálják. Ez egy kicsit újdonságnak számít.
Igen, igen. Tehát általában a zsíros ételek, tehát azok gyorsan lebontják a nikotint, és ahogy így említettem, tehát hirtelen fellép ez a vágy, hogy akkor gyújtsanak rá. Viszont tehát természetesen a zöldségfélék, a gyümölcsök, de mondjuk a szilva, tehát az is érdekes, hogy az is gyorsan lebontja. Tehát itt pontosan, tehát nem árulok el mindent, de pontosan, tehát el fogjuk mondani, hogy milyen ételeket fogyasztanak a leszokás alatt, vagy illetve a tanfolyam alatt, és milyen ételeket kerüljönek a tanfolyam alatt, meg ugye milyen szereket is kerüljönek, amelyek általában, tehát ilyen belejárók, tehát a
szer, miért?
Mondjuk nem annyira úgy szereket, tegyük fel mondjuk gyógyszereket vagy valamit,
ja,
de inkább kávét vagy alkohol, tehát hogyha már inni szeretnének, akkor ezt az alatt a idő alatt, tehát
az is ajánlatos, igen, az alkohol a cigarettában.
Igen, kihagyni, mert ez egy ilyen szertartás, ugye cigi, kávé, vagy kis borocska, és akkor ezek így összefüggésben állnak az agyban, és ezt így külön kell választani.
És mikor jön a hideg zuhany, mert ez így olyan még csábító is, hogy egy gyönyörű pohár, gyönyörűen csillogó bort az ember elfogyaszt, és közben ott pöfékel. Mikor jön a hideg zuhany, hogy na hát ez könnyen szenvedélyé válik, és aztán a szervezetet romboló. Mert ez is benne foglaltatik, gondolom, nem? A programban, hogy erről is beszélnek.
Igen.
Ugye? Lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy akik a programot levezénylik, vezetik, nekik fel kellett készülni, vagy fel kell készülni ezekből alaposan.
Igen.
Honnan volt az információ?
Szaktanácsokat nyújtunk a résztvevőknek, és az információt ez a Loma Linda Egyetem, tehát orvosi kara dolgozta ki, és angolul természetesen, és akkor ez le lett fordítva magyar nyelvre, úgyhogy innen szereztük az információkat.
Tehát 2 órás egy ilyen foglalkozás ezek szerint, ugye? És ez 8 alkalmas?
Igen, 8 alkalmas.
Az a 16 óra gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy elvileg elégnek kell lenni a 16 órának ahhoz, hogy megforduljon az ember fejébe a gondolkodás és a vágy a nikotinire?
Igen, tehát már az első alkalommal, tehát olyan motivációs információkat közlünk a résztvevőkkel, amelyek lényegében felkészítik őket a szakításra. A második alkalommal már intenzívebben, tehát mondjuk ezeket az információkat, illetve kiegészítjük az első alkalommal elhangzott információkat, és a harmadik alkalommal már tehát csinálunk egy ilyen szertartást, amivel lényegében eltemetjük a cigarettát, úgyhogy nem vagyunk híve annak, hogy lassan, fokozatosan, tehát 20 cigiről 15-re, 10-re, 5-re, tehát ez általában nem vált be, vagy csak nagyon kevés embernél vált be, tehát és aztán a következő alkalmakkor már jönnek ezek a motivációk, hogy akkor miért érdemes kitartani, és nem kell félni, szóval, hogyha valakinek mondjuk nem sikerült, vagy esetleg gyenge volt az akarata, vagy azt gondolja, hogy ó, nekem gyenge az akaratom, én nem fog tudni leszokni, már ezerszer próbáltam, tehát nem kell ettől félni, újra bele kell fogni, és ismét meg kell próbálni. Ki kell próbálni ezt a módszert is.
Igen, mindig ezt szoktam mondani, hogy Woody Allen is azt hirdette, hogy nagyon könnyű leszokni a dohányzásról, én magam mit tudom, 56-szor megpróbáltam már. Most az, hogy eltemetjük, ez ilyen szimbolikus, igen, meg ilyen kicsit teatrális, igen, de biztos, hogy van valamilyen hatása,
igen,
de utána jön a gyász. Hát a gyász a feldolgozásában is segítséget kell gondolom adni, nem?
Így van, pontosan.
Ezek a motivációk?
Hát igen, motivációk. Mindegyikben tehát megjelenik a motiváció, és az alkalmainkon általánosan ilyen nagyon jó a hangulat, és a közösség is lényegében egy ilyen támogató élmény, és ők választanak maguknak társat is, akikkel együtt próbálják ezt így végigcsinálni, és ott vannak a csoportban is. Tehát nincsenek egyedül azzal, amit átélnek.
Azok, akik oktatják, vagy a programot vezetik, valaha cigarettáztak? Vagy volt valami közük a cigarettához?
Igen? Nagyon jó kérdés. Mert...
Persze, azt tudja igazán igen, érzékeltetni a kérdést.
Mert valójában igen, kellene tapasztalat, de nem nagyon van. Tehát én 13 éves voltam, amikor a 8 éves unokatestvérem adott nekem cigit, hogy húzzam le, de hát majd megfulladtam. Úgyhogy aztán cigarettáztam egy nagyon keveset, de csak ilyen pöfékelés féle, tehát lehúzni soha nem bírtam. Meg csak inkább ilyen társaságban, mikor megismerkedtem a férjemmel, tehát ő is dohányzott, és akkor, tehát így...
Tehát igazi szenvedélyes dohányosnak nem lehetett.
Nem, tehát nem vagyok én sem, meg az előadó társam sem.
Hát akkor elég nehéz lesz, nem tudom, én csak gondolom, mert azt a fajta szenvedélyt, ami köti az embert a nikotinhoz, én úgy vélem, hogy igazán azt tudja átérezni, aki megtapasztalta, nem? Mindenben
igen,
így
tehát
vagyunk.
Mondjuk ott van egy addiktológus, tehát neki se kell mondjuk tehát alkoholistának, vagy
igen, nem törvényszerű,
kábítószer függőnek lennie, igen, ahhoz, hogy segítsen embereken, sok emberen segítsen.
Hiszen ez a lényege,
igen,
a segítségnyújtás.
Igen, tehát szerez tapasztalatokat, hogy mondjuk többször csinálja, és tehát motiválhatja az ember úgy, tehát sok mindenben nem kell, tehát átélnünk dolgokat, amiket mondjuk csinálunk.
Igen. A motiválásoknál mik, amik elsőbséget élveznek? Egy példát csak. Tehát ő mivel lehet motiválni a már cigarettáját letett embert arra, hogy na tarts ki, mondjuk nem olyan kellemetlen szagú a ruhája a jövőben, mert nyilván a dohányzás, a füst az átjárja a ruhát. Vagy...
Tehát elsősorban az akaraterő megerősítése, meg a félelemtől való szabadulás. Mert ugye a dohányos azt gondolja, hogyha megszabadul a cigitől, akkor már nem érzi át a megkönnyebbülést, tehát akkor nem fog tudni semmihez hozzányúlni, nem lesz neki kapaszkodója. Tehát mintha üres lenne az élete, vagy valami, amit eddig ugye élvezettel csinált, mert a cigi az jó. Tehát az egy pozitív hatás. Tehát eredményez az emberben, és amikor úgy már megyünk rágyújtani, vagy mennek rágyújtani, akkor örülnek lényegében, hogy most akkor, tehát élvezni.
Még összetartó erő is a dohányosok körében.
A ciginek a hatásán, tehát ezt kell valahogy tehát megérteni hogy annyi minden van, és annyi szép dolog, és hogy pontosan, hogy mi, amivel lényegében ez helyettesítődik, és az a tapasztalatunk, hogy utólag azt szokták mondani azok, akik már leszoktak, hogy Istenem, de jó, hogy már leszoktam végre, hogy olyan, tehát hogy sokkal,
szabadságot,
igen, szabadságot érzek, és hogy sokkal hamarabb neki kellett volna futnom.
A következő percekben Imri Kata dietetikussal beszélget az édesítőszerekről, Vályi Zsolt, a Csillag.hu rádió szerkesztő műsorvezetője.
Most éppen az édesítőszerek lesznek terítéken, ami hát egy ideje divat vagy trend, nem is tudom, majd te elmondod, vagy ez inkább ilyen jobb hiány, ez van, aztán használjuk?
Hát igazából egyre népszerűbbek, talán mondhatjuk úgy manapság. Van, aki ugye fogyókúrás célra használja, tehát egy kicsikét a kalóriákat visszaszorítsa, vagy mondjuk cukorbetegeknek, kimondottam, mi is az édesítőszerek használatát szoktuk ajánlani, sőt javasolni ugye a cukor helyett. És ugye sokszor meg szoktam kapni is a betegektől a kérdésre, most akkor melyik édesítőszert használ, milyen édesítőszert használjon, és hát általában azt szokott rá lenni a válaszom, hogy attól függ. Mert nem mindegy, hogy mire akarja használni az ember az édesítőszereket. Ugye a csoportosítás szempontjából is többféle csoportosítással lehet találkozni, de például ugye talán az egyik legismertebb ugye a mesterséges édesítőszerek csoportja, például nem tudom, a szaharin vagy aszpartám, ugye ezekkel lehet találkozni elég sokszor. Vannak az úgynevezett energiát adó édesítőszerek, és itt ugye úgy értem az energiát adót, hogy van kalóriatartalma. Ide tartozik például a cukoralkoholok közül a xilit, vagy xilitol, ez is attól függ, ki, hogy találkozik vele. Illetve vannak az úgynevezett természetes édesítőszerek, amik közül talán most a legdivatosabb a stevia.
A első kettőről, amit említettél, mintha valamikor olvastam volna ilyen nem túl kedvező dolgokat, hogy nem biztos, hogy jó azokat használni. Tehát nézhetjük akár így is, hogy te, mint akkor szakember, mit mondasz, mert vannak ilyen, nem tudom, téfitek, vagy nem téfitek, akkor ezt majd elmondod, igen, hogy bizonyos édesítőszereket van, aki úgy nem javall, hogy nem biztos, hogy jó, vagy hogy egészséges.
Igen, most itt rémhírek, vagy nem rémhírek, amik keringenek az interneten, meg ugye bizonyos kísérletek, amelyeket végeztek, például mondjuk itt a mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatban én is olvastam, hogy aztán a 70-es években ilyen patkány kísérletekkel jöttek ilyen nem túl kedvező kísérleti eredmények, de ugye azóta már számos más kísérletet elvégeznek velük, illetve azért az édesítőszereknél ez nem úgy működik, hogy valaki fogja magát, csinál egyet, és akkor onnantól kezdve holnaptól azt lehet forgalmazni. Itt komoly ilyen szervezetek, hatóságok vannak, akik bevizsgálják ezeket, ők engedélyeztetik őket, tehát amire azt mondják, hogy biztonságos, meg ami forgalomban van, azokat tényleg lehet is használni, mert be vannak vizsgálva.
Van olyan édesítőszer, aminek ugye van kalóriatartalma. Most ott azért van probléma, amikor valaki mondjuk fogyáshoz használna ilyet, vagy diétázna, ebből a szempontból hát nem biztos, hogy akkor fogy, vagy nem biztos, hogy így kihagyja az életéből azt a fajta kalóriát, amit mondjuk a cukor helyett szeretne valamivel kiváltani.
Hát itt is attól függ, hogy ugye csak önmagában, hogyha édesítőszerre vált, akkor azzal lefogyni nem fog. Tehát kalóriás spórolni viszont mindenféleképpen lehet velük. Illetve ugye a cukoralkoholok, amiket itt említettem, mint energiát adóak, például a xilit, ezeknek is azért csak egy bizonyos része szívódik fel. Tehát azért van kevesebb kalóriatartalmuk, kisebb energiatartalmuk, mert nem szívódnak fel 100%-ban a szervezetben, tehát ezzel lehet kicsikét ugye a kalóriákon spórolni.
Van akkor, ami csak édes ízt ad, és valami viszont energiát is.
Így van.
Na most az energiát értsük úgy, hogy mint amikor tényleg valamilyen édes vagy cukros dologgal valaki felturbózza kicsit magát mondjuk, tehát hasonló módon tud eljárni ezzel is?
hát nem egészen úgy, bár ugye a cukornak azért van egy ilyen élénkítő hatása, az energiát adó, azt ugye úgy értem, hogy van kalóriatartalma. Tehát ugye,
jó, csak ilyen értelemben, aha.
Igen, igen, tehát egy kalóriatartalom tekintetében.
És akkor most mégis kinek javaslod te? Mert ugye mondhatod, hogy szokták kérdezni a betegek, hogy nekik mit javasolsz, tehát hogy ehhez milyen típusú betegnek kell lenni, hogy valakinek értelme legyen egyáltalán, akkor ilyen típusú szereket használjon cukor helyett, hiszen abban maradtunk, hogy ettől aztán lefogyni nagyon nem lehet, tehát hogyha valaki csak azért kér édesítőt a teába, hogy ne hízzon el, vagy fogjon le, akkor neki ez valahol felesleges is?
A túlzás is felesleges, mert mondtam, hogy a kalóriát túlzás spórolni csak önmagába azzal, hogy én a cukrot azt lecserélem édesítőszerre, de attól függetlenül, hogy más táplálkozási szokásomban nem változtatok, vagy nem kezdek el mellette kicsikét mozogni, olyan drasztikus eredmény nem fogok elérni. De ettől függetlenül, ugye, ahogy említettetek, kinek ajánljuk, hogy milyen betegségbe kell ahhoz szenvedni, nem feltétlen kell betegnek lenni az embernek, ugye ahhoz, hogy édesítőszert használhasson, akár tényleg, hogyha valaki csak egészségesebb életmódra szeretne áttérni, kicsikét életmódot váltani, vagy más kipróbálni, akkor nyugodtan lehet ezeket használni. És azt mondjuk, milyen típust vagy mely fajtát szoktuk ajánlani, az sokban függ attól, hogy mire szeretné használni a beteg. Tehát azért szoktam nekik is ezt mondani, hogy attól függ, tehát hogy mire szeretné használni. De ugye vannak édesítőszerek, amik hőstabilak vagy hőállóak, tehát ugye, hogyha hőhatás éri őket, akkor nem veszít az édes ízéből, vagy az édesítő erejéből. Vannak, amik cserében nem hőstabilak, tehát ezek mondjuk akár veszíthetnek az édesítő erejükből. Ezeket például mondjuk inkább egy érdemesebb folyadékokba beletenni. Hogy ugye az ilyen üdítőkben, a zero vagy light üdítőkben ilyenekkel lehet inkább találkozni, mert ezeknek ugye nem szükséges, hogy hőállóak legyenek, vagy hőstabilok, mert ezeket ugye általában a szobahőmérsékleten, vagy sőt még lehűtő fogyasztjuk. De mondjuk, hogyha a sütéshez szeretnénk használni, akkor már érdemesebb ugye olyat választani, ami hőstabil, tehát nem fogja elveszíteni az édes ízét, hogyha mondjuk beteszem a sütőbe 200 fokra, úgy a süteményen belül.
Mondjuk emiatt valaki nem keres fel egy dietetikust, akkor gondolom, vagy remélem, vagy akkor nyugtass meg, hogyha mondjuk valaki válogat az édesítők között a boltban, akkor ott azért csak ráírják minimum akkor ezt, hogy hőstabil vagy nem hőstabil.
Akár ez is lehet, de mondjuk interneten, hogyha utána néz az ember, akkor ezeket, azért, ezeket az információkat megtalálja, hogy most melyik hőstabil, melyik nem hőstabil, hogy melyiket ajánlják ilyen-olyan sütéshez, meg ugye interneten is, meg az a csomagoláson is rá van írva, hogy mondjuk ugye milyen arányba kell használni, vagy a cukorhoz képest, milyen az édesítő ereje. Tehát van, ami kicsikét mondjuk gyengébb édesítőerővel bír, tehát mondjuk az édesítőereje csak 60-70% a cukorénak, tehát akkor lehet, hogy pont annyit kell beletennem, mint a cukorból tenni, vagy még egy picikét, akár többet is, de mondjuk ezek a mesterséges édesítőszerek, ezeknek ugye általában ilyen 200-300-szoros az édesítőereje a cukoréhoz képest, ezekből mondjuk akár az üdítőkbe is minimális mennyiséget kell beletenni, főleg ugye egy adagba, hogy ez megadja az édes ízt. Úgyhogy ezekkel viszont mindenféleképpen lehet a csomagoláson és meg interneten is találkozni.
Most, hogy a cukor kiváltására használjuk ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk, de hát vannak olyanok is, ami mondjuk a normál, nem tudom, hogy hívják, fehér cukor, tehát porcukor, kristálycukor helyett sokan használnak barna cukrot, nátcukrot, nem tudom, milyen cukor van még, ami így most divatos, amiket így használnak.
Hát kókuszvirágcukor, amit most szoktak még így emlegetni, ugye van, aki csak a mézet használja cukor helyett, okay, meg van ez az agave szirup, ezek most, amik így egész népszerűek lettek az utóbbi időben.
De most ez jobb, mint hogyha cukrot használnánk, vagy tök ugyanott vagyunk vele, csak másképp hívják?
Na most ez megint az, hogy egy cukorbeteg kérdezi, vagy ilyen szempontból egészséges ember. Mert hogyha cukorbeteg kérdezi, akkor számára semmivel sem jobb, mint a sima rendes kristálycukor, vagy fehér cukor. Mert ugye ezeknek is azért a szénhidrát tartalma az eléggé jelentős, ugyanúgy emelik a vércukorszintet, lehet, hogy kicsikét lassabban, vagy lehet, hogy tényleg ugye a méznél szokták azt mondani, hogy de hát abban van egy kis vitamin meg ásványanyag. Ez mind igaz, de ugye csak emiatt a cukorbetegnek semmiféleképpen sem érdemes ezeket használni, sőt, ugye nekik ezt el is szoktuk mondani, hogy ezek abszolút nem válthatják ki náluk a cukrot. Tehát nekik mindenféleképpen az édesítőszer az, ami a megoldás lehet a édesítésre.
És akkor az egészséges emberek?
Nekik igazából, hogyha tényleg nem azért akarnak valami más kipróbálni a cukor helyett, hogy hűden nagy kalóriacsökkentésbe kezdjenek, vagy ezzel akarnak fogyókúrázni, akkor nekik végül is lehet. Tehát kicsikét ugye kalandozás.
Tehát, hogy értelme nincsen, tehát ettől sem fog senki fogyni, vagy valami hasonló.
Önmagában ettől nem, tehát ez kevés. A fogyókúrához mindig életmódváltás kell, meg ott azért több mindenre oda kell figyelni.
Hát ez a bonyolult benne, igen. Tehát, hogy a fogyókúrával ez a probléma.
Lenne, akkor mindenki lefogyna.
A A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten egy dohányzás leszoktató programról, illetve az édesítőszerek hatásáról volt szó. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fellobbant az adventi koszorú második gyertyáján is a láng az egrieseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán, december 6-án szombaton délután. A programra adventi műsorral készültek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Az érkezőket Hernád Fői Csaba igazgató köszöntötte. Majd pedig Herbst Ádám, a belvárosi főplébánia káplánja adott lelki útravalót a résztvevőknek. Úgy fogalmazott, advent második vasárnapja az útkészítésről szól, készítsétek az Úr útját. Az adventi időszak egy lehetőség nekünk, hogy együttműködve a jó Istennek a kegyelmével elkészíthessük az utat, hogy megérkezhessen hozzánk, és megszülethessen az Úr Jézus, nem máshol, mint a mi szívünkben, hogy a találkozás